már egyszer kérdeztem, hogy hogyan írsz regényt?
Kérlek szépen, ez egy olyan kérdés, ami lényegében egy kérdés sorozat, és erről könyvet lehetne írni, de elmondom neked dióhéjban. Helyesebben egymás mellé helyezek neked 3-4 dióhéjt. Változott a munkamódszerem az idők folyamán, erősen változott. Az első munkamódszerem volt az abszolút konzervatív módszer, de előjáróban hadd mondom el, hogy én építész vagyok, mint tudod, és matematikát is kedvelem, és hogy mondjam, nagyon rokon szenvesztünk egymással. Remek tanárom volt, Csonka Pál, nemrég halt meg 91 éves korában. Itt őrzöm nagyon kedves levelét az öreg úrnak, és nagyon szerettem, és remekül megtanított matematikán, felsőbb mennyiségtanra. És hát minden elrendeződik a koponyámban, tehát én építkezem. Minden írásom építkezés. Na most majd erről még a végén is még egyszer beszélek. Szóval az első dióhéjban a legkonzervatívebb, mondhatnám a legprimitívebb módszer van. Minden regény egy gombolyag. A gombolyag ugye meg kell keresni, hogy hol van bebújtatva a cérnaszál, hogy ne szaladjon szét, azt feltéped, kihúzod, és elkezded legombolyítani a szálat. És húzod, és végig viszed a regényt. Ugye, ha leülsz, és megírod, de a fejedben elrendezve pontosan ott van a gombolyag. Ez az első módszer. Ezzel kezdtem. Ez természetes. Gondolom, mindenki ezzel kezdené. A második módszer az a szinopszis módszer. Ez is elég általános, hogy az ember ír egy szinopszist. És jegyzetel is, ugye? És akkor, amikor dolgozik, akkor kvázi feldolgozza a szinopszist. Így írtam például a Csodák országa hátsó Euráziát, mert valahogy felfektettem, hogy melyik könyvben, melyik vágyat fogom cselekmény és történésszerűen kifejteni. Ugye aztán rengeteg jegyzetet kellett készítenem, hogy tisztán lájjon előttem az a tudományos anyag, amit beledolgozok, mondjuk, hogy elme és idegkortan, őrültek háza, meg különböző elmebetegségek, és nem csak politikáról van abban szó, mindenféléről. Vagy például a Torlón Péter. Hát ott például hát nem közben hagytam abba, hogy elszaladjak gyermekverset kutatni, hanem jártam a játszótereket, a gyerekeket kérdezgettem, minden kiolvasó verset felírtam, érted? És egész bámulat, egész elképesztő, hogy milyen hatalmas gyűjtemény lett ebből, hogy én így gyűjtöttem a gyerekverseket, azokat aztán átköltöttem, torzítottam, elhűjítettem, úgy, ahogy a nagy puszinuszi van, vagyis a parlamentben nyilatkoznak majd, és hát ez még valahol van is 3-4 oldal ebből valahol itt elfekszik a dossziékban, meg az is, hogy egy jó indítás eszembe jut, azt gyorsan feljegyeztem. Hát ezt így kvázi feldolgoztam néhány jegyzetet, odavetett jegyzetet, és magát az indítást is. Aztán felfektettem a szereplőket a furcsa nevek szerint, ugye, hogy ha munka közben nem jut eszembe, csak oda nézek a vázlatra, és ki kicsoda, és hogy hogyan viszonylik, családi viszonylatok átlókkal ábrázolva, és így tovább. Ez egy másik munkamódszer, amikor nem az orsót gombolítod le, hanem semmi köze az orsó hasonlathoz. A harmadik, ahogyan az Anibert írtam, mostról a körülmények között, tulajdonképpen világ életemben soha nem írtam, nem írhattam úgy, ahogy a szerencsések, a kivételezettek, a nagy írófejedelmek teszik, akik kizárólag írásból élnek, vagy mecenatúrából, vagy Isten tudja miből, hogy ők az idejük legjavát, az írásnak szerintem. Én mindig ellopott időből írtam. El nem tudok képzelni, hogy milyen sokat dolgoztam. Rengeteget dolgoztam. 7 nappal át éve nyugaton. Nekem mindig volt egy állásom, egy másodállásom, és amellett még dolgoztam valamit, ami pénzt hozott a konyhára, és amikor mindennek vége volt, akkor írtam. És egy ilyen nagy házban, mint az enyém, ebben mindig van valami, ha nem csörepedés, akkor rövidzárat, azt mind nekem kell megcsinálni. Szóval állandóan fúrtam, faragtam, millió dolgom volt, a legutolsó sorban kerülhettem oda az írógéphez. Ez nagy fájdalom, de így van. De lehetséges, hogy igaza van Nietzschének, hogy minden jó dolog valami ellenére történik. Hát ez volt az, ami ellen küzdenem kellett. Kérlek szépen, akkor igen rossz paszban voltam, éppen elengedtek a 53 végén a börtönből, és azt mondták, hogy takarodjak állásba, és örüljek, hogy nem deportálnak, nem visznek vidékre. Az ipartervben, ahogy majd el fogom mesélni, ott dolgoztam is, hát csak esténként vagy éjszaka, ami nem az én időm, megint csak ellopott időből, akkor tudtam írni Parányi cselédszobában, ott berendezkedtem egy kis lakás cselédszobában. Az Anibert ott írtam, igenis a módszer egész más volt. Meg volt a fejemben a történet, meg voltak a figurák, meg volt minden. És azt mondtam, hogy vágjunk neki, de úgy, hogy súgba dobom a kronológiát. Azt írom meg novellisztikusan, amihez éppen kedvem van, ami éppen érzékletesen kidomborodik bennem, és így elkezdtem írkálni a fejezeteket össze-vissza egyre másra. Tudod? És a dossziékat, a fejezet dossziékat betettem egy nagy, vastag dosszié, vagy rendezőbe, ugye? És akkor, mikor már az egész könyvanyag együtt volt, akkor fogtam magam, és ismerve mindegyiknek a tartalmát, megpróbáltam kronológikus és logikai sorrendbe rakni. Ez a 17-es, ez tulajdonképpen az első fejezet. Ez, ami itt van a 10-es, ez a vége fele való. Nem egészen, addig cserélgettem, addig váltogattam, tudod, ugye? Mikor melyik, a váltogatja, cserélgeti, mikor melyik tetszik neki, ugye? Hát szóval addig, mint a vaskos alatt addig ráztam, míg minden helyre nem rázódott, és megtalálta az ő helyét, és akkor végigmentem rajta, azt mondom, igen, ez rendben van. Ez volt az egyik figura, ez az egyik, hogy mondjam, ez volt az ellipszis módszer, mert az ellipszisnek is 2 fókusza van. Ha ellipszist akarsz rajzolni, akkor tudod, hogy csinálod, hogy 2 szöget versz a rajztáblába a papíron, aztán kötsz közé 2 madzagot, aztán megfeszítve a 2 szögtől a madzagot a ceruzával vonalat húzod, ugye, és akkor kialakul egy ellipszis a papíron. 2 fókusz, ez volt az egyik fókusz a módszernek, ez a randomizáló módszer. Én csináltam egy szót erre, a találomosítás, tudod, találomra. Azt írom meg, ami éppen eszembe jut, vagy ami az éppen kedven van. A másik fókusz, kapaszkodj meg. Volt egy elképzelésem az egész regény légköréről, művészeti hangvételéről, érted? És ezt akartam rögzíteni. Hogyan rögzítettem? Nagy betűkkel felírtam 1 vagy 2 olyan zeneszerző nevét, akinek a muzsikáját vettem alapul, hogy ezt a muzsikát akarom megszólaltatni ebben a regényben, áttételesen, tudod? Úgyhogy például, amikor a Pepitót írtam, akkor azt írtam fel, hogy Bartók Bránc. Persze ez lehet inkompatibilis, és lehet abszurdum is muzsikus Füllel és muzsikus szempontból, de az én irodalmi szempontomból nekem ez kell, olyat szerettem volna, ami olyan bráncos, muzsik, olyan zsongító, behízelgő, ugyanakkor mégis modern ütésű és hangvételű, ott vannak az ütőhangszerek is, ez lett a Pepito és Pepita hangvétele. Na most kérlek szépen,
Annibalnél
azt írtam föl, hogy Hector Berlioz. És volt nekem egy kontrollom. Amikor az ember egy ilyen nagyocska írás bevégez, akkor egy jóleső érzés ömlik el rajta, és ugyanakkor egy véghetetlen nyugtalan érzés is. Majd, hogy nem elérzékenyül, és felárad benne egy dallam. Születik egy dallam. Ez a dallam igen konkrét, le tudom írni, le is írtam. És ha az a dallam valóban annak a zeneszerzőnek a stílusában szól, amit oda a falra felrajzszögeztél, akkor oda találtál, ahova akartál. Akkor jó. Ha idegen a dallam, akkor valami baj van azzal az írással. Azzal baj van. Például hát a Pepito és Pepitánál is megszületett egy ilyen dallam, de a Annibalnél egy nagyon mulatságos, rendkívül méltóságteljes, ugyanakkor nagyon primitív, mint Berlioznál. Melodikájú dallam indult, elég hosszú, repetitív mondat, és az egésznek az íze, bűze, a zeneisége, a zenei fenségessége abban csúcsosodott ki, mint Berlioznál, hogy ezt a viszonylag primitív melódiát fantasztikus dzsungellé tette a hangszerelés, az alatta megbújó akkordoknak az állandó, szüntelen és rendkívül váratlan és meglepő modulálása, egybeszövődése, a zenekari kolorit, hogy egy egyszerű tonika alatt, a megérkezés alatt, hogy mi minden lehet, ha te értsz az összhangzattanhoz, vagy és a hangszereléshez, azt el se tudod képzelni, csak Merlioz tudja, meg Strauss, meg Nielsen, meg Bartók, meg Janacek, meg ezek a nagymesterek, tudom. És hát ez ilyen, ma is tudom reprodukálni, emlékszem rá jól, annak idején leírtam és meghangszereltem, csak tréfából, ez az elkallódott. Isteni csoda, hogy egyáltalán ez eljött. Most a harmadik, ez volt a második módszer.
És mondjuk a Juliánusnál?
Az egész más volt. A Juliánus a szobrász módszer. A Juliánus a szobrász módszer, amikor az ember megragadja egy gondolat, és akkor ezzel kapcsolatban leír egy ilyen, hogy mondjam, egyperces regényt. Egy másfél oldal, vagy mennyi? Abból ír egy 12 oldalas miniregényt, vagy nagy elbeszélést is, de nem, egy elbeszélést, és akkor úgy érzed, hogy hát rendben van, ez közeledik valami felé, de ebben mintha bujkálnék egy elbeszélés, egy nagy elbeszélés, megpróbálok felépíteni, és akkor írsz egy 60 oldalas elbeszélés, és akkor elteszed egy hónapra, és akkor újra előveszed, és akkor kiderül, hogy tele van tévedésekkel, akkor előveszed a kézikönyveket, akkor történetlen könyveketben búvárkodsz, jegyzetelsz, mindennek gondosan utána nézel, és akkor mikor már minden pontosan, már amennyire lehet ilyen dolgokban pontosságról beszélni, hiszen mind a történetben minden csak egyszer és egyféleképpen történik, de tudod a Thomas Manni elméletet, a kulisszák egyik halmozódnak egymás után, egymás fölé, egymás mögé, minél messzebb valami, annál jobban elvész a levegő perspektívában. Ugye, tehát iparkodtam a korabeli szerzőket felkutatni, akkor minden együtt volt, akkor akkor újra nekiálltam, kigyomláltam a tévedéseket, nyoma sem maradt, és én azt hiszem, történelmileg is elég hiteles az a regény, ez a szobrász munka. Na most azt ígértem neked, hogy a végén megint előhozom ezt, hogy én mindig a papíron is építkezem, ezek regényépítkezések, minden regényem kivétel nélkül építkezés. Annak szíve közepe van, valahol van két felől egy-egy hídláb, azon egy nagy bolti felfeszül, van koronáriuma, van nagy záróköve, van erő, játéka titokban, a tömbben, érted? A architektúrája van, hogy úgy mondjam, legalábbis erre törekszem. És azzal hízelgek magamnak, hogy időről időre kisikeredik, talán tőlem függetlenül a szerencsének tulajdonítom. És ezzel szemben van egy nagyon nagy és modern módszer. Egyszer-kétszer én is engedtem a csábításnak, és játszadoztam vele. Nem nagyon szeretem ezeket a dolgokat. Ez a tudatkiömlés. A tudatkiömléses módszer, hogy az ember leül és ír, ami agya velejéből ugye belefolyik a tollába, és ír, nem mondom, hogy ez a ékritűr automatik, nem éppensége, nem transzban írod, hanem ami eszedbe jut. Hát ez például a Szentkuti módszere. Ezt abba hagytam, ez nem az én módszerem. A tudatkiemléses módszer az, amivel az író fütyül az olvasóra, nem törődik vele, ott egye meg a fene az olvasót, majd ő vegye magába, az ő életideje nem, azért nem kár, majd ő szedje szét, szárazza szét, hogy mi ebből a fontos, mi ebből a discardibilis, vagyis az eldobható, és azt ő dobja el, aztán ő rakja össze, éppen akar egy szép architektúrájú regényt felépíteni magában, hát akkor építsen fel, és akkor már fogja tudni, mit akartam mondani.
És a Heliánia akkor most mi?
A Heliánia kérlek szépen a legombolítás módszerével készült, azzal a fenntartással élve, hogy amikor éreztem, hogy versbe lendül a szöveg, akkor ott megálltam és írtam egy verset. És akkor, mikor a vers kész volt, már úgy le volt tisztítva, és hát a szőre el volt fésülve, ki volt szőrözve egy kicsit, akkor beleittattam, és úgy folytattam tovább. De nem utólagosságok, nem, mikor kész volt, akkor bele. Ezek nem mint egy muzikálban, hogy betűzdelik a dalocskákat.
Ez egy lineárisan
készült könyv volt. Az őrző könyve az is lineárisan készült, persze ott sok minden ilyen nyelvi furcsaság volt, amit külön előre valahogy ki kellett módolni. Egy dossziéban felhalmozódott, és ezt a dossziét állandóan vékonyítottam, ahogy elhasználtam belőle, az a megcsappan, tudod, az anyag, az is belevándorolt a regénybe. Hát az egész más. Ez megint egy más történet. Mert annak is megvolt a miértje. Hát talán itt egyelőre zárjuk le. Jó?